Sziasztok! Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Örülünk! Itt vagyunk, újra tanulunk, mindig van mit tanulni, sose unatkozunk. Üdvözlök mindenkit! Jó estét kívánok! Várok egy-két pillanatot, míg a lányosok csatlakoznak, még rátalálnak, még látom, hogy már működik, már van valaki, aki itt van. Szuper. Akkor lassan el is kezdjük. Mai napon sajnos nem nyomtattam ki a héber betűt, mert nagyon lassú volt a gép, és láttam, hogy már így is kicsit késtem az órára, úgyhogy el fogjuk képzelni. A mai betű, az a szamech, ami nagyjából úgy néz ki, mint egy kör. A nyomtatott, ha nyomtatottan írjuk, akkor a teteje inkább egyenes, és az alja egy kör, szia Regina, de ha írottan, akkor egy sima kör. És ez a szamech betű, ez az S hangot adja ki. Úgyhogy ezzel a betűvel kezdődik a mai óránk. A betű számértéke az 60, nem jut eszembe semmi különleges most ezzel a betűvel kapcsolatban, de nagyon izgalmas témánk van, ami egy nagyon nagy kérdés sok nő életében, hogy milyen szerepe van a munkának a nő életében, amikor vannak kisgyerekek, vagy amikor a gyerekek már nagyok, vagy amikor nincsenek gyerekek, de valakinek felelősséget kell vállalni az otthonra. Ugye mindig a nők mondják, hogy mindegy, hogy ki mennyit csinál, a nap végén ez a mentál hely, amit az agyunkba foglal, az, hogy felelősek vagyunk a nap végén azért, hogy van tej, van kenyér, mi lesz az a vacsora, voltunk-e bevásárolni, mit kell venni, mi hiányzik, mi van, mi nincs, nyári ruha, téli ruha, tatata. Ez egy nagy elfoglaltság az életünkben, és emiatt természetesen nem vagyunk annyira, nem annyira érünk rá a munkára, mint a férfiak. Ugyanakkor ez nem hivatalos semmilyen módon. Úgyhogy van, aki inkább elvárja magától, vagy mások elvárják tőle, hogy a nő tud ugyanúgy dolgozni, mint a férfi, és ugye van, aki saját magát kérdezi, van, aki mással beszél erről, szia, szia Nóra, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, senki se tette hivatalossá, tehát senki se szabta meg, hogy ez a nő gondja lesz, de végül a legtöbb házban ez történik, hogy a nő van elfoglalva ezekkel a dolgokkal, és természetesen, ha vannak gyerekek, akkor ez 10-szer annyi, hogy odafigyelni, hogy van mit felvennie, mit kell vinni az óviba, mi hiányzik neki, kell-e orvoshoz menni, mit, annyi-annyi dolog van a gyerekekkel kapcsolatban, és ez mind a nő vállal ezért felelősséget, mondjuk 99%-ba, és ilyenkor merül fel ez a nagy kérdés, hogy akkor hol van a munka a nő életében, és több szempontból is felmerül ez a kérdés, úgyhogy ez lesz a mai nap témánk, ami nagyon izgalmas és releváns téma. Van egy vicc, sztori, mese, amit a nők szeretnek mesélni, hogy volt, hol volt, hol nem volt, volt egy házaspár, ahol a férj dolgozott, és a nő otthon volt a gyerekekkel. És valamelyik nap azt mondta a férje, hát te úgyse csinálsz semmit, te otthon vagy egész nap. Következő nap hazajön a férje a munkából, nincs mit enni, a konyha büdös, nincsenek elmosogatva az edények, a gyerekek piszkosan mászkálnak a házba, éhesek, panaszkodnak, a babának pelust kell cserélni, játékok mindenhol, az egész ház totál káosz, nagyon elkezdett aggódni, hogy esetleg történt valami rossz, bemegy a szobába, és látja, hogy ott fekszik a feleség az ágyba, és olvas egy könyvet nagy nyugalomba, és megkérdezi a férje, hogy kedvesem, mi újság, minden rendben van? Azt mondta, igen, ma nem csináltam sem. Úgyhogy van ugye nagy különbség a között, hogy úgy tűnik, hogy otthon van, és biztos nincs dolga, és a valóság között, hogy mindig van feladat, mindig van valami, amiért gondoskodni kell, amit csinálni kell. Múlt héten sok kreditet adtunk a férjnek, hogy ő kimegy, és ő beszélget a város bölcs embereivel, neki van karrierje. Most áttérünk a nőhöz. Mi újság a nő karrierével? És ehhez kapcsolódva természetesen, vagyis ez a téma kapcsolódik a vershez, amit ezen a héten fogom tanulni, az Eset Hail, a derékasszony dalból, ami úgy szól, hogy Szadin asztávad vatim kor, vechagor natnálak náni. Gyolcsot készített és eladta, és övet, melyet adott a kánaániaknak. Nem tudom, hogy a gyolcs pontosan mi magyarul, de a szadin az olyan, mint az ágynemű. Úgyhogy remélem, hogy jó a fordítás. Úgyhogy ez a téma, a nő itt valamit készített és eladott, dolgozik, keres rajta pénzt, úgyhogy megbeszéljük, hogy mit mondanak a források erről a mondatról, hogy miről is beszélünk itt, mi az asszony dicsérete. Utána áttérünk ebbe a nagy témába, hogy hol van a munka a nő életében, és hogyan fér bele egy olyan nő életébe, aki szeretne a Tóra szerint élni. És utána meglátjuk, hogy ez a téma hol releváns a házasságba, a gyereknevelésbe és a zsidóságba. Szóval, kezdjük a magyarázatokkal. A Yitzhak Arama rabbi azt magyarázza, hogy szia Magdolna, azt magyarázza, hogy ez a mondat kapcsolódik azokhoz a mondatokhoz, amit egy pár héttel ezelőtt tanultunk, avval kapcsolatban, hogy a nő miben tevékenykedik, a szövésben, meg ilyesmi, készített magának gyönyörű ruhát, és ennek a folytatásaként, ami marad neki pluszba, amikor már van az egész családnak mit hordania, és már van elég ágynemű, és már van elég függöny, és minden van, ami kell, akkor a maradékot, amit készített többet, mint ami kell, mert olyan ügyes, mert ugye itt a derékasszonyról beszélünk, aki a példaasszony, olyan ügyes, hogy még pluszba is készített többet, mint ami kell, és ezeket a plusz darabokat, amik maradtak, ezeket eladja a kánaáni segítségével. A kánaáni ebben az esetben egy üzletember. A Moshe Alsik rabbi egy másik irányt választ a magyarázatában, amikor nem azokhoz a mondatokhoz kapcsolja, amik ugyanerről a témáról beszélnek, hanem inkább az utolsó két mondathoz kapcsolja, mint folytatás. Múlt héten és azelőtt beszéltünk arról, hogy készít magának nagyon szép ruhát, bíbor, meg ilyesmiből. Olyan ruhákat készített magának, mint a... Bocsánat, itt olyan ruhákat készített magának, mint a gazdag embereknek a feleségei, hogy ilyen nagyon megtisztelt és jó módúnak érezze magát. Utána következik az, hogy a férje kint ül a nagy bölcsekkel, és beszélget és tanul. Rájött a derékasszony, hogy a férje nem csak a férje, hanem ő egy, tehát a zsidóság szempontból is egy tanult ember, amit úgy hívnak, hogy Talmid Chacham. Bocsánat. Yeah, is it urgent? I'm in the middle of my class. Judaica world. Thank you, bye-bye. Bocsánat, kicsit sürgős volt. Az öcsém elment valamit összeszedni nekünk egy boltba, úgyhogy ha nem válaszolnék, akkor elveszett volna a pillanat. Szóval készített magának gyönyörű ruhákat, mint a gazdag embereknek a feleségei, ami nagyon jómódú és az utolsó divat, stb. Utána rájött, hogy a férje tóra tanuló, és rájött, elgondolkozott ezen, és rájött, hogy esetleg az ilyenfajta ruha, ami ilyen kihívó, esetleg nem annyira illik egy tanult zsidónak a feleségének, lehet, hogy inkább neki sznyút, ilyen szemérmes ruhákkal kéne járni, ami nem kihívó, és nem a legutolsó divat, hanem az az előtti esetleg. És ezért készített magának másik stílusú ruhákat, ami jobban illik, és ezeket pedig eladta. Úgyhogy ez egy teljesen másik hozzáállás, hogy miért adta el, nem azért, mert pénzt keresett rajta, hanem azért, mert megváltoztatta a stílusát egy olyanra, ami lehet mondani, hogy magasabb szinten van valamilyen szempontból. Úgyhogy ezek az érdekesebb magyarázatok erről a mondatról, erről a versről. De most visszatérünk arra a magyarázatra, ami arról szól, hogy itt arról beszélünk, hogy eladta. Mivel ez a munkához kapcsolódik, és ez lenne a mai témánk, errefele ez az irányunk ma. Amikor azt kérdezzük, hogy egy nőnek kéne-e dolgoznia, ez persze egy olyan kérdés, amiben mögötte bujkál az, mintha ha nem megy ki dolgozni, akkor nem csinál semmit. Szóval nem helyes így megfogalmazni a kérdést, mert akkor is, ha nincsen hivatalos munkája, a nő otthon teljes állásban dolgozik, főleg, ha vannak gyerekek, és még jobban, ha kicsik. Ez már egy főállás, és az a kérdés, hogy kell-e ezen kívül még egy munkát vállalnia. És ilyenkor több munkával foglalkozik, van egyiket csinálja reggel, másikat este, ami néha nagyon fárasztó is tud lenni. Úgyhogy ezért tesszük fel a kérdést, hogy kéne-e elvárni egy nőtől, hogy még egy munkát vállaljon. Egyszer volt egy nő, aki írta Lubavitch Irevének evel a kérdéssel kapcsolatban, hogy dolgozzon-e otthonon kívül. És ami érdekes egyébként, hogy én hozzátenném, hogy én hallottam több esetet, amelyben nők kérdezték a Rebét, hogy dolgozzanak-e, és mindenki más-más választ kapott a saját helyzete szerint, hogy miért szeretne dolgozni, milyen fajta munkával szeretne dolgozni, és a Rebe mindenkinek más választ adott. Tehát az a legfontosabb dolog ebben az egészben, hogy ez nem egy fekete-fehér kérdés. Nincs egy olyan válasz, ami mindenkire igaz. Úgyhogy az egyik alkalom, amelyben egy nő megkérdezte a Lubavitch Rebét, hogy menjenek ki dolgozni, a Rebe neki nem válaszolt, hanem adott egy kis háttért, amit tud segíteni egy választ adni. És azt írta, a kérdéseddel kapcsolatban, amivel kérdezed, hogy a szakmáddal kapcsolatban, látjuk, hogy a Tórában van két hoa'a. Az nem teljesen olyan, mint egy parancsolat, de egy feladat. Tehát két dolog, amit kell csinálni. És a Tóra az egy. Tehát nem lehet, hogy ezek ellenállnak egymással. Az egyik azt mondja, hogy a királylány tisztelete az bent van, otthon. Másik dolog, tudjuk, hogy nincsen olyan, amit az Isten feleslegesen teremtett, és ebbe beleszámít valakinek a tehetségei. Szóval, ugye, mind a kettő hozzáállásnak van igaza, hogy nagyon fontos, hogy a tehetségeit kihasználja, mert nem feleslegesen teremtette őket az Isten, és ugyanakkor a királylány tisztelete, az a hely, ami megjobban megtisztelteti őt, az az, hogyha ő bent van, ha otthon van. És azt javasolja neki a Rebbe, hogy kérdezzen egy rabbit az ő környékén, hogy segítsen neki eldönteni, hogy az ő helyzetében hogyan jön össze ez a két dolog együtt. Hogyha belegondolunk abba, amit a Rebbe itt írt, van itt sok újdonság. Először is sokan azt gondoljuk, hogy esetleg a Tóra szerint a nőnek nem kell, nem kéne kimennie dolgozni otthonból, mert hogy a Tóra szerint a királylány tisztelete az bent van. És azt gondoljuk, hogy az, hogy kimennek a nők és dolgoznak, hát ez egy kényszer, mert nincsen más lehetőség, szükségük van a pénzre, nem tud otthon ülni, mert unatkozik, vagy bármilyen más ok miatt. És jön a Reve, és azt mondja, hogy nem, ez nem így van. Maga a Tóra is azt látja, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember kihasználja a tehetségeit jó dolgokra, megvalósítsa őket, ne engedje, hogy elpazaroljon, hogy ne legyen kihasználva valami jóra. Mivel az Isten nem teremtett semmit feleslegesen, és hogyha az Isten valamelyik nőbe ezt és ezt a tehetséget teremtette, akkor van ennek egy feladata, van ennek egy lényege. És az, hogy a nő érzi, hogy szüksége van a saját tehetségeit valahogy kihasználni, és szeretne dolgozni, szeretne érezni, hogy ő tesz valamit az XY tehetségével, ez nem azért van, mert mit tudom én, unatkozik, nem azért van, mert nem szereti a családját, és nem szeretne otthon ülni, hanem azért van, mert az Isten beleteremtette ezeket a tehetségeket, és, szia Ágnes, és beleteremtette ezt a vágyat, kihasználni a tehetséget jó dolgokra. Ez az ő isteni küldetése a világon. Szóval, ez nem egy kényszer, ez nem egy hátrány, ez ugyanannyira jó, mint az a nő, aki szeretne otthon lenni a gyerekekkel. És ezt egyébként múltkor is láttuk, amikor megdicsértük azt a derékasszonyt, aki szövött és fonott, és stb. Nincsen egy parancsolat, nincsen, ez nem számít egy jó dolognak, ha rákényszerítem magamat, hogy otthon üljek, és csak a családom foglalkozzak, ha ez nem 100%-osan jó nekem. Tehát ez az első újdonság itt, hogy ez egy jó dolog kihasználni a tehetségeimet. Ugyanakkor az is igaz, hogy a nő természetes helye és a legfontosabb helye az otthon van. Az, amikor a nőnek a fókusza a család és az otthon, akkor van egy valaki, aki 100%-osan vagy nagyon figyel a családra. És ez egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy egy család jól működjön, hogy a házaspár között legyen az egy, aki jobban figyel a családra, és az az egy, aki jobban figyel arra, hogy kimegy és pénzt keressen. Tehát ezzel együtt az Isten úgy teremtette a nő természetét, hogy ő nem a hódító stílus, és ezért neki sokkal jobban illik a családra vállalni a felelősséget. Ez az ő tisztelete, ez nem egy kényszer, ez így teremtette az Isten, hogy ez neki illik, ez neki jó, ez neki megfelel. Ez az ő tisztelete. És így tudja kifejezni az igazi szerepét, mint egy nő, hogy gondoskodik a családjáról. Ezek szerint ez a konfliktus, ami van a között, hogy dolgozzak, vagy ne dolgozzak, ez az Isten tisztelete és a nő tisztelete közötti konfliktus, mintha az Isten tisztelete az, hogy kihasználjuk azokat a tehetségeket, amiket belénk teremtett, és a nő tisztelete az, hogy bent legyen, hogy otthon legyen, hogy a családra figyeljen. Bocsánat, ha egy kicsit nem jól megy a videó, a számítógépen ma különlegesen lassú, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit nem annyira jól megy át. Szóval valahogy mind a kettőnek valahogy igazat kell tenni. Tehát meg kell, hogy legyen az Isten tisztelete, meg kell, hogy legyen a nő tisztelete, Mind a kettő ugyanabban a Tórában szerepel, és muszáj, hogy ez a kettő valahogy együtt megvalósuljon, és mind a kettő. Tehát megtalálni azt az arany utat, amiben megvan mind a kettő. És az a nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Nagyon röviden az a válasz, hogy minden eset más. Ugyanúgy, ahogy ebben az esetben, amikor említettük a Lubavitch Rebe válaszát, a Lubavitch Rebe nem adott egy általános választ, hogy a nő soha se dolgozzon, vagy a nő mindig dolgozzon teljes állásba, vagy a nő mindig dolgozzon félállásba. Nem volt semmilyen ilyen általános válasz, mert mindenkinek a saját személyiségéhez, a saját lehetőségeihez képest kell ezt a döntést hoznia. És ezért mondta neki inkább a Rebe, hogy kérjen tanácsot. Például egy rabbitól, aki megérti a helyzetét, és át tudja vele beszélni a lehetőségeket. És az is lehet, hogy ugyanaz annál a nőnél megváltozik, hogy egy idő alatt, amikor például kisebbek voltak a gyerekek, az volt a helyes válasz neki, hogy ne dolgozzon, vagy félállásba dolgozzon, és ugyanennek a nőnek 10 évvel később az a helyes válasz, hogy igen, keresse teljes állásba a munkát, mert már unalmas otthon üldögélni, amikor a gyerekek nincsenek otthon. Ez nagyon változik nőtől nőre, és időről időre, hogy milyen időszakban vagy az életedben. Természetesen én se tudok egy általános választ adni, hogy ha a gyerekek ilyen és ilyen idősek, akkor ennyi és ennyi órát lehet dolgozni, vagy ilyenek, mert ez nem csak fekete-fehér dolgok szerint van, hanem tényleg a nő személyisége, a család stílusa, a gyerekek szükségei, tehát senki se tud ilyen általános válaszokat adni, hanem fogunk beszélni általános dolgokról, amire figyelni kell, amikor ezt a döntést hozzuk. A két nagy dolog az, hogy milyen munka és mennyi munka. Természetesen van különbség ahelyett, amit szeretnénk, ami lenne az ideális helyzet, és a valóság között. Nem mindig van választásunk. Például lehet, hogy szükségünk van a pénzre, muszáj kimenni dolgozni. Lehet, hogy ebbe a munkába, amiben én ügyes vagyok, csak teljes állásban lehet dolgozni. Akkor inkább teljes állásba vállalom, pedig nekem jobb lett volna a félállás. Nagyon sok dolog van, ami meg tudja változtatni az ideális helyzetet egy valamennyire kényszerített helyzetre, de ugyanakkor fontos tudni, hogy mi az ideális, hogy próbáljunk abban az irányba keresni, vagy dönteni. Oké, szóval az első dolog, amire figyelünk arra, hogy milyen munkát keresünk. Muszáj, hogy egy olyan munka legyen, ami, mint említettük, benne, tehát tiszteli az Istent is, és tisztel minket is, nem tudom, hogy ezt most jól mondtam, mindegy. Tiszteletet ad az Istennek is, és tiszteletet ad a nőnek is. Tehát legyen benne a nőnek a képességeinek a kifejezése, legyen egy olyan munka, ami illik az ő erős pontjaihoz, amiben ő tehetséges, és legyen egy olyan munka, ami tiszteletet ad a nőnek is. Tehát egy olyan munka, ami illik egy nőnek csinálni. Fontos ugye körülnézni, hogy milyen emberekkel dolgozok, milyen légkörbe dolgozok, mennyire közel dolgozok férfiakkal, mennyi férfi vagy mennyi nő van ebben az adott munkába. Ezek a dolgok mind segítenek eldönteni, hogy ez illik, vagy nem illik. Régen a legpopulárisabb munka, amit nők végeztek, az a varrás volt. Az ma is egyébként, aki ebben foglalkozik, az, amit én ismerek, a 100% nő, de lehet, hogy vannak ebben férfiak is, de mindenképpen ez valami, amiben a nők tehetségesebbek. Régen sokkal több szükség volt erre, mert nem voltak gépek, stb., és ezért nagyon sok nő ebbe dolgozott, ez volt egy tipikus női munka. Ma ugye nagyon sok dolog gyári munka, és ezért sokkal kevesebb varrásra van szükség. A mai világban, főleg a vallásos körökben, az a munka, amire lehet mondani, hogy a legpopulárisabb a nők között, az a tanár. Miért? Először is benne van az Isten tisztelete, tehát az, hogy kihasználjuk a képességeinket, a nőnek az anyai érzéke, ami van benne, a szeretet a gyerekek iránt, a türelem, a tapasztalat abban, hogy hogyan kell nekik megadni kereteket. A szükség, ugye a tanításban sokszor kreatívnak is kell lenni. Minden olyan dolog, amiben inkább a nők tehetségesek, ez mind benne van a tanár munkájában. És ezért sokkal jobban illik ez a munka nőnek. Ugyanakkor benne van ebbe a nő tisztelete is. Ez egy olyan munka, amiben a légkör 90%-ban nőkkel dolgozunk, a férfiak, akikkel dolgozunk, nem kerülünk túl közel hozzájuk olyan módon, hogy véletlenül legyen valamilyen túl közeli érzés hozzájuk, és ez a legjobb bizonyíték arra, hogy ez a nőnek, hogy ez nőnek illik ez a munka, hogyha körülnézünk bármilyen iskolába, a világba, a legtöbb tanár az nő. Ezen kívül én hozzá tudom tenni, hogy az egyik dolog, amiért sok nő, sok fiatal anyuka ezt a munkát választja, mindezeken kívül az az, hogy a szünetek ugyanakkor vannak, mint a gyerekek. Ha bármi másba dolgozna, akkor azokon a napon, amikor a gyerekeknek szünet van, neki kéne dolgozni rendesen, és akkor nem lenne kivigyázon a gyerekekre. De ha a gyerekek is iskolában vannak, és az anyuka is, akkor ugyanazon a napokon vagy van tanítás, és a gyerekek is bent vannak az iskolában, vagy van szünet, és akkor az anyuka is otthon van. Tehát ebből a szempontból ez egy nagy dolog, hogy nem kell kiszámolni azt, hogy ki fog nyáron vigyázni rájuk, ki fog téli szünetbe vigyázni rájuk, ki fog, mit tudom én, május 1-én vigyázni rájuk, mert ha a gyerekeknek szünet van, anyukának is szünet van, és ez így nagyon belefér egy anyuka életébe. A másik nagyon jó példa egy olyan munkáról, amiben benne van az Isten tisztelete és a nő tisztelete, az egy olyan munka, amit otthonról tud csinálni, home office, ebbe benne van mind a kettő. Először is ki tudja használni a képességeit, mert ugye XY témában dolgozik. Ugyanakkor nincsen valamilyen légkörben, mert otthon ül a saját házába, közben bedob egy mosást, közben felrak egy, mit tudom én, egy levest, és folytatja a munkát, tehát ez is nagyon belefér egy nő és egy anyuka életébe. Mindezek után van sok olyan nő, aki nem szeretne tanárnéni lenni. Ez is előfordul. Igen, nő vagyok, igen, vallásos nő vagyok, igen, anyuka vagyok, de ez nem az én erős pontom. És ezért ezeknek a nőknek egy más munkát kell keresniük. Tehát nem fogják bekényszeríteni magukat a tanár rubrikába, hogy csak azért is tanárok lesznek, mert a szomszédom is, és a húgom is, és a barátnőm is, hanem nem. Ha nekem nem illik, akkor én valami mást fogok keresni. És tényleg van rengeteg példa olyan munkákról, amiket nők csinálnak, amit teljesen belefér minden szempontból, tehát kihasználja az ő képességeit, és ugyanakkor nem teszi őt egy olyan helyzetbe, ami nem illik egy nőnek, vagy nem fér bele egy anyuka életébe. Az egyik dolog, amiről tudom mondani, hogy nagyon elterjedt az utóbbi időben, az például ilyen grafikai munka, azt számítógépen otthon meg lehet csinálni, vagy kényelmes órákban lehet dolgozni. Próbálok gondolkozni, ha eszembe jut még valami jó példa, programokat szervezni, az is sokszor azt is sokszor vállalják, kisgyerekekre vigyázni, azt is sokszor vállalják. Ez az, ami most így eszembe jutott. Szóval, ha van olyan helyzet, hogy egy nő azt látja, hogy nem sikerül összehozni az összes, az ideális munkáját az életmódjával, akkor természetesen tanácsot keres egy rabbi, vagy egy másik embertől, akit tisztel. Másik dolog, amit figyelni kell, amikor egy nő, amit szoktunk és illik figyelni, amikor egy nő keres munkát, az, hogy mennyi munka. Azon kívül, hogy miben dolgozik, egy nagy része az, hogy hány órát dolgozik. Teljes állás, félállás, flexibilis órák, vagy fix órák. Régen a nők egyáltalán nem dolgoztak, mert reggeltől estig otthon kellett az otthoni munkákkal foglalkozni, buzából kenyeret készíteni, aztán kézzel megmosni a ruhákat. Tehát minden annyi sok időbe telt, hogy tényleg nem is volt lehetőség. A mai világban ugye van ilyen automatizáció, hogy be lehet dobni egy mosást, ráklikkelni és tovább menni, kenyeret lehet a boltba vásárolni, stb. Stb., hogy sok időt megspórolt a nőknek, és manapság igenis belefér időben sok nőnek az, hogy dolgozzon. Ezen kívül a mai világban nem mindenki tud megélni egy ember fizetéséből, és valamikor muszáj gondolni arról, hogy milyen munka férne bele, akkor is, ha nagyon szívesen maradna otthon. Ezen kívül ma sokkal több olyan nő van, aki tisztában van a képességeivel, és azt érzi, hogy ha csak otthon van, ami ugye nem egy csak, hanem egy teljes állásban munka, de úgy érzi, hogy ezen kívül szeretne még valamit csinálni azért, hogy érezze azt, hogy valamit csinál, ami egy nagyon jó érzést ad. Mindezek miatt igenis keresnek a nők munkát, de az a nagy kérdés, hogy hány órát dolgozunk. Az lehet, hogy ma nem egész nap kell foglalkozni az otthoni munkákkal, de valamennyit foglalkozni kell. És ezen kívül néha vannak más gondok, amik régen nem voltak. Ugye ma mondjuk egy gyereknek ülni kell egy iskolába, egy iskolapadnál, aztán meg kell csinálni vele a házit. Ha nem megy neki jól a tanulás, akkor utána kell nézni, hogy mi az, amit tudok tenni értem, ami segíteni tudja. Aztán a másik gyerek, mit tudom én, úgy érzi, hogy nem szeretik őt, akkor ebben is foglalkozok, hogy mit mondtak, és mit válaszolt, és hogyan tudok neki segíteni ebben a helyzetben. Tehát az élet más szempontból lett bonyolult, és ezért nagyon fontos, hogy a nő mielőtt kimegy dolgozni, tisztában legyen azzal, hogy az első helyben van a család, és csak a második helyben van a munka. Mivel 20-30-40 évvel később mi lesz neked fontos az, hogy a gyerekeidet rendesen felnevelted, és megadtál nekik mindent, amire szükségük volt. Muszáj, hogy fontosabb legyen neked, mint a munka. Természetesen a munka is fontos, megcsinálod tisztességesen, tehát nem hagyod cserbe, de ha van konfliktus a kettő között, hogy most kérek egy szabad napot, mert XY-t el kell intézni, akkor igen, a család az mindig az első helyben van. És hogyha olyan, ha azt látja, hogy a munka nem engedi, hogy legyen ideje a családdal foglalkozni, és túl sokat áldoz a család ezért a munkáért, akkor igenis újra kell gondolni ezt a helyzetet. Ez is egyébként nagyon változik embertől emberre. Van, aki sok energiája van, bejön a házba, csak fél óra alatt már betett egy mosást, elkészítette a vacsorát, és már vasalt is, és van, aki hazajön, és olyan fáradt, hogy előbb még egy picit pihennie kell, és csak utána kezd el gondolkodni a többiről, ha nem fér bele neki, akkor igenis újra kell gondolni, esetleg tud több segítséget kérni a férjétől, a férje ki tudja találni, hogy mennyi otthoni munkát tud vállalni, vagy a fizetésnek egy részét arra szánja, hogy keresen segítséget az otthoni munkákkal, vagy van a közelve család, anyuka, mit tudom én, testvér, aki tud segíteni, néha vigyázni a gyerekekre, vagy néha vacsorát készíteni. Mindezeket bele kell számolni a döntésbe, hogy ami a legfontosabb, hogy mindenek után meglegyen a családnak az, amire szüksége van. Az, hogy a nőnek a család az első helyzetben van, az nem egy kényszer, hanem ez tényleg a legfontosabb dolog az életében. A nő az héberül a kerete bájt, amit inkább úgy szoktuk mondani, szerintem, hogy háziasszony, de a kerete bájt nem azt jelenti, hogy háziasszony, hanem szó szerint azt jelenti, hogy a ház lényege. Ő a házban a legfontosabb dolog, nincsen neki fontosabb feladata, mint a családról gondoskodni. És muszáj, hogy ez az első helyzetben legyen az életében, és csak utána jöjjön minden más, amivel foglalkozik. Volt egyszer egy nő, aki írta Lubavicsi Rebének, hogy nincs jó kedve, nehéz neki a gyerekeket nevelni, és kér segítséget. És Rebe ezt válaszolta. A kedvével kapcsolatban a legjobb dolog, olvassa el még egyszer Hana történetét. Ez egy történet, amire mindannyian, mint zsidó nép emlékszünk, minden évben Rosh Hashana az új évkor elolvassuk, és a legfontosabb dolog az életébe sok generációra az az, hogy felnevelje a gyerekeit, úgy, mint látjuk a Hanánál, hogy annak ellenére, hogy nem tudott elmenni a szentélybe, amikor volt kisbabája, örült neki. Tehát a Rebe nagyon erősen, igenis elmagyarázta neki, hogy nincs kérdés, hogy a nőnek ez a prioritás a legfontosabb helyen van, és egyébként én még hozzá szeretném tenni, hogy amikor a gyerekek nagyok, és csak a férj maradt otthon, akkor is muszáj, hogy az otthon legyen az első helyben. Visszatérve a Hana történetére, ki volt a Hana, és mi volt a története? A Hana volt az Elkanának a felesége, és ő meddő volt. És nagyon nehéz volt neki, mert a, nem, bocsánat, nem az Elkana. Igen, az Elkana felesége volt. És nagyon nehéz volt neki, mert az Elkanának volt két felesége, ugye, hogy régen szokás volt, hogy lehetett több, mint egy feleséget venni. Az egyik felesége volt a Hana, és utána feleségül vette a Pninát is, és a Pninának már 10 gyereke volt, és a Hananak egy se. És a Pniná sokszor mindenféléket mondott a Hananak, hogy jaj, neked nincsen gyereked, meg ilyesmi. Nem azért mondta, mert rossz volt, hanem azért, mert azt akarja, hogy mindig emlékezzen erre, hogy folyton imádkozzon az Istenhez, hogy legyen gyereke, mert ez volt az egyetlen dolog, amit tudott neki segíteni. De ez a Hanának nagyon nehéz volt, mert nem bírta, hogy folyton erről kell hallania, és folyton erről gondolkozik, és nem tud ettől elfutni. És minden zarándok ünnepen elutaztak Silóba, akkor ott volt még a szentély, és bement a szentélybe, és elkezdett imádkozni. És csöndbe imádkozott, nem lehetett hallani a hangját, és bement az egyik pap, az egyik Kohen, akit úgy hívtak, hogy Eli, bement a szentélybe, és látta, hogy ott csöndbe imádkozik, ami nem volt a tipikus, és azt hitte, hogy ugye gondolta, hogy valami itt fura, és volt neki ez a Hosen, ez a tábla, amin volt ez a 12 kő, mint az összes törzset jelképezte, és ez a Hosen azért volt különleges, mert lehetett vele kommunikálni az Istennel, ugye a főpap, akinek volt ez a hosen, kérdezett valamit az Istentől, és akkor felvillogtak a hosenen azok a betűk, amikből ki lehetett fejteni a választ. Tehát össze kellett rakni őket egy szóba. És megkérdezte az Istent, hogy mit kezdjek ebben a nővel, ez normális? Vagy nem így kérdezte, de nagyjából ez volt a kérdése. És akkor felvillogtak a betűk, és azt a szót tette össze, hogy sikora, hogy részeg. És elkezdtem mondani, hogy elnézést, mit csinál itt, nem illik részegen bejönni a szentélybe. És azt mondta, hogy nem vagyok részeg, imádkozom az Istenhez, és akkor utána rájött az Eli, hogy rosszul, rossz sorrendben tette a betűket, és azt kellett volna, azt a szót kellett volna kitenni, hogy kisera, hogy kosher, hogy ő rendben van. És az Eli ugye bocsánatot kért, megáldotta őt, hogy legyen ő gyereke, és a Hana pedig azt ígérte, hogy ha születni fog egy gyereke, akkor ez a gyerek a szentélybe fog lenni, és ott fog felnőni, és ott fog dolgozni, és az Isten szolgálatra fogja nevelni. És tényleg egy évvel később született egy babája, és az nem csak bárki volt, hanem ez a Smuel volt, aki amikor nagy lett, ő lett a Smuel proféta. És az a lényegben az egészben, hogy a Hana, Smuel anyukája, miután megszülte a Smuelt, a következő évben, amikor megérkezett a pillanat, hogy még egyszer zarándokútra induljanak, akkor azt mondta a férjének, hogy ő nem szeretne utazni ebben az évben, hanem ő otthon fog maradni, amíg nem lesz 2 éves, amíg nem, hogy mondják, nem fogja leszokni, tehát a szoptatásról. Tehát addig, amíg baba, addig ő otthon marad vele. És nem kellett volna ezt csinálnia. Volt neki sok segítsége, a férjének volt sok pénze, tudta volna valakivel hagyni, tudta volna sok segítséggel együtt vinni és utazni a babával, de ő tudta, hogy a helyes dolog az, hogy ő, mint anyuka most a babájával maradjon, és ezt a férje egyébként elfogadta, mert ez így is igaz. És ez nekünk a tanítás, hogy a nőnek teljesen természetes és egyértelmű kell, hogy legyen. Példát kapunk a Hanától, hogy ha én anyuka vagyok, akkor 100%-osan természetes az, hogy az első sorban az a feladat, hogy a gyerekeim anyukája legyek, és ezen kívül még tudok mindenfélét csinálni, ami belefér az életembe, és bármi, amiről le kell mondani, az biztos nem fontosabb, mint a gyereknevelés, mert a Hana még a zarándok útról is lemondott akkor, amikor meg tudta volna tenni, de tudta, hogy a gyerekének jobb, ha otthon maradjon, és ez volt a helyes választás. Most nézzük meg, hogy a nő életében hogyan aktuális ez a téma, a három körbe, ami van a nő életében. Az első dolog a házasság. Amikor a nő kimegy dolgozni, nem csak arra figyel, hogy tud emellett anyuka lenni, hanem arra is figyel, hogy tud emellett feleség is lenni. Nem kell késő este még a munkával foglalkoznia, ráér még a férjével időt tölteni. Mindenki ismeri saját magát, tudja, hogy melyik az a munka, ami miatt már nem fog tudni elaludni este, mert annyira sok, akkor az túl sok. Mindenkinek megvan a saját képességei, hogy melyik munka illik neki. Egyébként a férjnek a munkája is olyan kell, hogy legyen, hogy maradjon idő és energia, hogy a feleségével töltsön időt, hogy megerősíteni a házasságot, hogy néha valamit együtt csinálni, beszélgetni, bármi, ami jó a házasságnak. Ez kimondottan egy fontos dolog, ez nem csak egy bónusz, ha ráérünk, hanem erre időt kell találni. Mert a házasság megerősítése az egy óriási, fontos dolog. Ha eddig beszéltünk a nő tiszteletéről és az Isten tiszteletéről, akkor itt van a férj tisztelete is, hogyha férjem sokat dolgozik azért, hogy legyen megélhetésünk, akkor azt természetesen valahogy meg kell köszönni, hogy lássa, hogy ezért hálásak vagyunk. Ugyanúgy, hogy nekünk ez egy nagy elfoglaltság az otthonról gondoskodni, a férjnek ez egy nagy elfoglaltság, hogy tényleg legyen megélhetés, hogy keressen eleget. A nő, amikor megy dolgozni, akkor is, ha kell a pénz, a legnagyobb felelősség ebben a témában az a férj feje fölött van. Ugyanúgy, ha az otthoni munkákkal, akkor is, amikor a férj sokat segít, sokat csinál, akkor is a felelősség a feleség feje fölött van. Utána, mint anyuka a gyereknevelésben, ugye említettük azt, hogy nagyon fontos, hogy a gyerekek az első helyben legyenek, de ezen kívül az is fontos, hogy ne csak az anyukánál legyen egyértelmű az, hogy a gyerekek fontosabbak, mint a munka, hanem nagyon fontos, hogy a gyerekek is ezt érezzék. Emiatt próbálunk különbséget tenni a munkaidő és a délután és a hétvégék között, hogy ne foglalkozunk a munkával, amikor a gyerekekkel vagyunk, amikor a gyerekek hazajönnek az oviból, az iskolából, hogy ne azt érezzék, hogy folyton a munkával vagyunk elfoglalva, hanem tegyük félre a telefont, és figyeljünk rájuk, és érezzék azt, hogy én most a legfontosabb dolog vagyok az anyukám életében. A zsidósággal kapcsolatban pedig a mi munkánk a zsidósággal kapcsolatban az tanulni és tanítani. Azon kívül, hogy van felelősségünk a saját családunk iránt, van felelősségünk más nők iránt is. Mivel, ahogy láttuk például Ábrahámnál, hogy az Ábrahám tanította a férfiakat, és a Sára tanította a nőket, az így kell, hogy legyen mindig is, hogy a nőkkel tanuljanak, a férfiakkal tanuljanak, amennyire lehetséges, mert jobban illik, és sokkal jobban átmegy az üzenet. Amikor egy nő tanít, akkor azt olyan stílusba tanítja, amiben a nők sokkal jobban elfogadják, sokkal jobban megértik. A nőknek van más nyelve, máshogy fejezik ki magukat, és a férfiak is, nekik is van a saját stílusuk, a saját nyelvük, és ezért férfiakat tanuljanak, nők nőkkel tanuljanak, úgyhogy ez is egy munka az életünkben. Ugye természetesen sokkal több férfi van, aki tanít, rabbi, mert a nők jobban el van a foglalva a családdal, de keresjük a lehetőségeket. Bocsánat, megint az öcsém. Yes, still urgent. It's like a maroon. Maroon, simple, got it by the kinos. Bye. Bocsánat, még mindig sürgős. Szóval ez is egy fontos dolog, hogy a nőnek ez is egy féle munka az életében, hogy tanuljon és tanítson a zsidósággal kapcsolatban. Ennyi a mai napi tanítás. Ezzel kapcsolatban, hogy a nőknek a saját csoportjának van egy fontos része, egy fontos szerepe. Ezt például lehet látni a Lubavicsi Rebénél, amikor az anyukája elhunyt, akit egyébként őt is úgy hívtak, hogy Hana, akkor nyitott egy lányiskolát, amit úgy hívnak, hogy Mahon Hana, és ez egy olyan iskola, amiben van egy ilyen, hogy mondják, egy ilyen, hogy lehet ott aludni, és az olyan lányoknak volt ez a világ, van, még mindig létezik, világszerte, akik érdeklődtek a zsidóság iránt, akkor tudtak ott tanulni és lakni, és a Rebe mindig lehetett látni, hogy különösen figyel erre az iskolára, segít nekik, oda megy meglátogatni, hogy vannak, minden jól működik, stb. Minden kis részletben benne volt, emlékszem, sokszor mesélik, hogy egyszer a Rebe bement abba a házba, ahol laktak, körülnézni, hogy minden tényleg rendben van, és bejött, és azt mondta, hogy elnézést, itt lányok laknak, tessék feltenni egy tükröt. Ami nagyon érdekes, egy nagy rabbitól ezt hallani. Ugyanakkor Mind ez a sok figyelem után, amit a Rebek különlegesen erre az iskolára fordított, az egyik nő, aki ott dolgozott, úgy hívták, hogy Lea Klein, úgy hívják, ő neki volt egy nagy kérdése a Rebének. Azt mondta, hogy ő tanít az iskolába, ahol ezek a lányok tanulnak, és most ajánlottak neki egy feladatot, hogy legyen felelős arra a házra is, ahol a lányok laknak, és hogy nem tudja, hogy vállalja ezt a feladatot, mert tudja, hogy ez egy nagyon fontos dolog ez az iskola, de ugyanakkor ez a feladat inkább délután és este van, amikor a lányok hazajönnek, és neki ugyanakkor otthon kéne lenni a saját gyerekeit lefektetni. Ő biztos volt benne, hogy a Rebe azt fogja mondani neki, hogy vállalja ezt a feladatot, mert ez az iskola rettentően fontos neki, de nem akarta egyedül vállalni a felelősséget, és a Rebe teljesen fordítva válaszolt, hogy mi a kérdés? Mi a kérdés, hogy itt mi a legfontosabb? Sokszor beszéltük már arról, hogy az anyukának az első dolog az életébe az a gyerekek. Úgyhogy ez a mai napi tanítás, és várok mindenkit szeretettel jövő héten. Jó éjszakát!